ahogy azt beharangoztuk, akkor privát bankolunk egy kicsit, és hát ki mással, mint Plesinger Gyulával, akivel az egész évet végig, sőt már nem is az elsőt,
sokadik évet
végig beszélgettük, itt ő van itt velünk, Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, és köszönöm a kitartó türelmet.
Ne viccelj, hát mi köszönjük ezeket a kiváló beszélgetéseket, mert ennek mindnek haszna volt. Többek között a legutóbbi privát bankozni fogunk, de azért nem mindenképpen énekeljük meg, ugye, hogy azzal váltunk el, hogy azért a forintnak szebb napjait vizionáltad az év hátra jövő részével.
Igen, hát volt egy ilyen kincstári optimizmus bennem van, és én ilyen javíthatatlan forint optimista vagyok még a legsötétebb időkben, és azért az elmúlt órák hírei remélhetőleg legalábbis a folyófizetési mérleg oldalán, illetve annak a finanszírozási oldalán pozitív hírnek számítanak, és azért tehát kiegészülve ezzel a 18%-os kamat környezettel, ami ugye eleve a forint támogatására született, én most azért abban reménykedem, hogy egy pár nyugodalmasabb kereskedési napot látunk majd a forint piacon.
Nézd, a tempó nem rossz, mert 8 óra óta, amikor azt ígértük, hogy majd élénkebb lesz a forint piacon a forgalom, már 3 forinttal kerültünk lejjebb. Úgyhogy most 410 forint 50 környékén járunk, így is van. Na, de a privátbanki tevékenységről, szolgáltatásokról fogunk most inkább egy kicsit többet beszélgetni, mint sem a piacokról. Nézzük meg, hogy manapság, most napjainkban mi az, ami egy privát bankot ki tud emelni a többiek közül. Ugye azért ezt elég sok bank űzi, ezt az ipart. Mivel lehet most úgymond minőséget adni, vagy mást adni az ügyfeleknek, mint más mondjuk?
Hát én első nekifutásra 3 dimenziót emelnék ki, aztán áshatunk persze mélyebbre is, megvizsgálhatjuk az egyes aspektusokat részletesebben, és én mindig azt szoktam mondani, hogyha egy privát bankár megfelelő termékismerettel, piacismerettel és etikus és felkészült értékesítői képességekkel rendelkezik, akkor jó helyen dolgozik már, tehát akkor a megfelelő szakmát választotta. Én azt gondolom, hogy ezekben a dimenziókban igyekszik minden privát bank kitűnni és fejlődni, és hát amelyik sikeresebb, aztán az halad át a célvonalon először, hogyha lenne egyáltalán ilyen célvonal, de leginkább azért ilyen folyamatosan újra-újra termelődő versenyhelyzetekkel találkozunk a piacon, de azt gondolom, hogy ez a 3 szakmai aspektus fontos. Emellett pedig ugye plusz egyként kiemelném, hogy egy privát banknál a kényelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az megint csak egy beugró kérdés, tehát hogy például nekem minden egyes ügyintézéshez személyesen megjelenni, vagy a privát bankár vonul ki, vagy éppen ideális esetben telefonon tud ügyintézni a kedves ügyfél. Ez is egy fontos szempont.
Nagyon messziről indulva, és nagyon laikusan belekérdezve, nem az az egyetlen szempont, hogy a nap végén mi a matek? Tehát mi a hozam?
Nagyon jó a kérdés. Igen, a válasz az igazi közgazdászos, ahogy mondani szoktam, igen és nem. Pont tegnap este egy rendezvényen beszélgettem egy partnerünkkel, aki egy szép csöndben megfogalmazta, hogy szerinte az elvárás a privátbanki ügyfelek részéről, különösen a mostani nehezebb időkben inkább a vagyon megőrzése, a biztonságos portfólióknak a kialakítása. És erre tudok amúgy egy közgazdaságtan által nagyon erősen megtámogatott magyarázattal is szolgálni, aki jár közgázra, az biztos hallotta csökkenő határhaszonnak a fogalmáról, hogy valami jószágból nekem egyre több van, akkor annál kevésbé vágyok egy újabb gombóc fagyira, stb. A nagyobb vagyonok esetén, ami mögött, és ezt azért szeretem mindig kihangsúlyozni, ott van rendszerint egy életmunkája, egy sikeres vállalkozás, nagyon kemény hétköznapok, munkanapok. Nem azzal szokott kelni egy privátbanki ügyfél, hogy azt akkor most föltenném a pirosra, hanem inkább az a cél, hogy előre gondolkodjon, akár az saját időskorára, akár az elkövetkezendő generációk számára megőrizze ezt a vagyon. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy matek, igen, azt gondolom, hogy a matek fontos, de a matek oldalon a portfóliók hozamának a szórása, tehát a kockázat mértékegységének a minimalizálása, ez talán még annál is fontosabb, mint hogy hozamat generáljunk.
És mi a nehezebb időszak? Akkor, amikor csendes vizek vannak, és nehéz kitűnni ilyen értelemben, vagy akkor, amikor lehet alakítani, mint ilyenkor?
Én sokkal jobban szeretem azokat az időszakokat, amikor idézőjelben helyzet van. Ez azért egy kicsit skizofrén állítás, mert általában, amikor helyzet van, akkor azoknak az emberi aspektusa, a társadalmi aspektusa, legyen ez egy 2008-9, legyen ez egy pandémia, legyen ez a mostani inflációs és nagyja Isten háborús környezet, az nagyon nem kívánatos, és akkor finoman fogalmaztam. Mégis egy privát bankár a szakmai tudását akkor tudja kamatoztatni, amikor élesben kell kockázatot kezelni, és nagyon sok dimenzióba kell a piacot értelmezni. Utalnék vissza arra, hogy piacismeret, termékismeret, értékesítői skillsettek.
És honnan indul a belépő? Vagy ezt gondolom változik, nem? Vagy változott az elmúlt időszakban?
Hazai piacon többféle iskola létezik. Nálunk ez egy publikus információ, 50 millió forinttól lehet már valaki privátbanki ügyfél. Kicsit szembe mentünk a piacon tapasztalható tendenciával. Van olyan versenytársunk, aki be is jelentett eléggé szignifikáns belépési limit növelést, úgy vélem, sejtem, tudom, hogy más versenytársaink foglalkoznak ezzel a gondolattal. Mi is nagyon sokat agyaltunk itt a fúzió kapcsán, hogy hova állítsuk be a belépési limitet. Végül is arra jutottunk, hogy még egyszer így szembe menve egy kicsit a hazai trendekkel, mi egy alacsonyabb értéket, ezt az 50 millió forintos értéket határozzuk meg, két okból kifolyólag. Egyrészt a fúzió során itt ugye három nagybank, Budapest, MKB, illetve a Takarék fúziónál, ennek a kellős közepén vagyunk ennek a folyamatnak. Érkeznek olyan privátbanki üzletágokból is ügyfelek, akiknek tradicionálisan alacsonyabb belépési korlátjuk volt, és számunkra a legfontosabb üzenet, amit ezek felé az ügyfelek felé szeretnénk közvetíteni, hogy ők továbbra is pontosan ugyanolyan fontosak számunkra, mint korábban voltak. Tehát mi ezeket a meglévő partneri kapcsolatokat szeretnénk tovább vinni, megtisztelni.
Ezt, hogyha már említetted a fúziót, ugye az idén lezajlott a Budapest Banknak és az MKB-nak a egyesülése, és a jövő évi feladat ugye a Takarékbankot beintegrálni. Ez mit hoz és mit hozott a privátbanki ügyfeleknek, illetve a szolgáltatásnak? Tehát az a bizonyos szinergikus hatások, azok megjelentek-e esetleg?
Megeseti fúzióról nem is lehet az S-betűs szó nélkül beszélni. Megjelentek, még pedig olyan értelemben jelentek meg, hogyha összerakjuk a három tag privátbankot, a Takarékot, a Money Plus, ugye, ami a Budapest Banknak volt a privátbanki üzletág, illetve az MKB Private Bankinget, akkor ennek a három egység összegénél, hogyha számszerűsíteni akarnánk, akkor egy magasabb érték jött ki, mi legalábbis úgy éljük meg, úgy tartjuk a fúzió végeredményeképpen. És ezt úgy lehet nyakon csípni a hétköznapokban, hogy bármelyik tagbanki háttérből is érkezett ügyfél, az biztos, hogy valami olyan képességünkkel fog a fúzió lezárása után találkozni, amivel korábban nem találkozott. Legyen az egy jóval gazdagabb hálózat, országos hálózat, illetve személyes elérhetőségünk azért, ami a privátbanki üzletáktól elváratik. Ez egy emberi kapcsolatokon alapuló üzletág. Hasonlóképpen érkezhetnek tagbanki ügyfelek, akik egy sokkal szélesebb termékskálával találkoznak, mint amit korábban megszoktak. Illetve nem ez a fő csapás irányunk, de megtanultuk azt, hogy bizonyos ügyfélkör úgynevezett modellportfóliókban szeret gondolkodni, és ezeket szeretnék követni. Ez a fajta logika is beépült a működésünkbe, de hozzáteszem, hogy alapvetően az MKB Private Banking így a fúzió után nem a modellportfóliós irányvonalat követi. Mi szeretnénk minden ügyfél számára tényleg csak neki készült portfóliókkal dolgozni.
Kapcsolódik ide egy kérdés a hallgatótól. Az lenne a kérdés hozzád, hogy digitális szolgáltatások vannak private banking ügyfeleknek, vagy kizárólag személyes kapcsolat dominál?
Létezik egy néhány éve egy ilyen irányvonal, egy gondolkodás, hogy digitalizáljuk a privát bankot. Nem szeretnék tiszteletlen lenni, mert hogy szó szerint kell érteni azt a meglátásomat, hogy én nem tudom értelmezni a digitális privátbank fogalmát, tehát számomra és a visszaméréseink, az ügyfélelégedettségi kutatásaink is ezt igazolják vissza, hogy ez abszolút a személyes kapcsolattartáson alapuló üzletág. Digitalizációban gondolkodunk, ezen dolgozunk, de mindösszesen úgy látjuk ezt megvalósíthatónak, hogy a bankáraink munkáját, az infrastruktúrát igyekszünk digitalizálni, tehát a kiszolgálásnak a gyorsasága, robosztussága javulna, de az, hogy itt emberek kommunikálnak egymással és hoznak közösen döntéseket, ideális esetben a privát bankár szakmai tudására támaszkodva, ebből én kiutat nem látok, és nem is szeretnék
látni. Az irány más a kettőnél, ugye a digitális felületen én csinálok valamit, ugye ebben az esetben pedig a tanácsadó lát el engem információval, meg szolgáltatással.
Így van, és
ha csak nem gondol arra a hallgató, arra a fajta digitalizációra, hogy nem kell személyesen
digitálisan személyesen
bemenne, igen, a fiókba, hanem valami olyan rendszeren videós eléréssel valahogy konzultálok én a tanácsadómmal.
Igen, tehát infrastruktúrális oldalon nyilván lehet javítani, de a nap végén, hogy magát a döntést emberek hozzák, ebben én egyenlőre nem látom szükségét, hogy elmozduljunk, és ez alapvetően itt talán másfél éve volt, hogy akkor visszautaljak a közös történetünkre. Beszélgettünk ebben a műsorban a pénzügyi döntéseknek a pszichológiai hátteréről. Azt tudom, hogy nagy nemzetközi házak dolgoznak azon, hogy ezeket az ilyen érzelemvezérelte befektetési döntéseket valamilyen formában próbálják modellezni, és akkor ilyen döntéstámogató eszközökké átalakítani. A nap végén emberből vagyunk, és az ember fogja megérteni az embert, és így tudunk egymásra hangolódni. A szaktudáshoz, az értékesítési képességekhez szerintem hozzátartozik, hogy ezt a tudományágat, ezt a behavioral finance néven, vagy ilyen befektetésekkel kapcsolatos ilyen döntési pszichológia tudományát az értékesítők igenis ismerjék föl a tüneteket, amikor ettől idézőjelben szenved egy ügyfél, zárójelben mindannyian szenvedünk tőle, és ezeket próbálja, vagy ezeken a nehézségeken próbálja átsegíteni az ügyfelet. Ehhez kell az emberi interakció, azt szerintem modellek nem képesek egyenlőre legalábbis.
Mindenki a maga szintjén szenved tőle, nem? Tehát mindenki van egy sajátos vaksága valamire ebben a...
Hát rossz hírem van, eléggé uniformizált ez a hibás működés, tehát szeretjük magunkról azt gondolni, és persze mindannyian egyéniségek vagyunk, de azok a döntési hibák, amiket az emberek általában elkövetnek, ezek eléggé uniformizáltan...
De az a felhasználói, vagy az ügyfél oldal, amire te gondolsz, nem? És a befektetési oldalon meg mindenkinek megvan a maga ízlése ilyen szempontból. Vagy ezt rosszul gondolom?
Hát a maga kockázatvállalási hajlandósága, érdeklődése, melyik szektorokban, melyik termékekkel érzi magát komfortosabban. Igen, természetesen ezt a végtelenség lehet cizellálni. Bár itt visszalépnék egyet, ugye beszélgettünk egy pár perccel ezelőtt arról, hogy az emberekben, főleg a privátbanki ügyfélkörben dominál egyfajta biztonságra való törekvés. Ez speciál pont egy ilyen pszichológiai csavar, hogy bárkiben sokszorosan erős az a vágy, hogy a biztonságot megteremtse, sem mint hogy kockázatot vállaljon, ez az emberekre vonatkozó ilyen alapvető igazság.
Mi a gyakoribb? Valaki deponál nálatok egy nagyobb összeget, és ezt kvázi elfelejti, vagy deponál nálatok egy nagyobb összeget, és annak a hozamából részben élni szeretne?
Hát erre egyértelmű választ nem fogok tudni adni. Azt tudom mondani, hogy senki számára nem közömbös a befektetett vagyonának a sorsa. Van, az idei évben elindítottuk a vagyonkezelői szolgáltatásunkat is, ami ugye arról szól, hogy mint egy meghatalmazottként a szakértő kollégáim kezelik az ügyfeleink pénzét. Gyűlik is ebbe a szolgáltatásba szépen a mandátum, de az azért érezhető ennek a szolgáltatásnak a kapcsán is, hogy az ügyfelek azért nagyon szeretnek kontrollt gyakorolni a saját megtakarításaik fölött. Tehát akár passzívan, akár aktívan, de szeretnek, ha nem is napi szinten, de rendszeresen tájékozódni arról, hogy mi újság a befektetéseikkel.
Ugye mondtad, hogy leváltok a modell portfólióról, mindenkinek egyéni megoldásokat javasoltok, ehhez nyilván egy szélesebb eszköztár kell. Ez megvan-e, ha megvan, ezt a fúzió hozta, vagy egyfajta policy alakította úgy, hogy ezeknek a számossága megvan, ez mi a helyzet?
Hát én ugye a fúziót megelőző időszakokra vonatkozóan ugye MKB sapkában tudok nyilatkozni, és azt meg tudom erősíteni, hogy az MKB Private Banking oldalon mindig is stratégiai cél volt, hogy a hazai piacon az egyik legszélesebb termék skálát biztosítsuk az ügyfeleinknek, számtalan külföldi partner befektetési alapjait, struktúrát, termékeit forgalmazzuk, és hát az meg külön öröm, hogy a fúzióval ugye a saját alapkezelőink is fúzionálnak, az ő idézőjeles tűzerejük is sokkal nagyobb lesz így a fúziót követően, tehát ugye, ha úgy fogalmazhatok, hogy a saját termékeink spektruma is látványosan fog gazdagodni.
Mi a helyzet az ESG minősítésű termékekkel? Mind kínálati oldalon, mind keresleti oldalon mennyire érdeklődnek az ügyfelek, mennyire tudjátok ezt az ilyen igényeket kiszolgálni?
Mind kínálati, mind keresleti oldalon szerintem a magyar közönség tanulja egyenlőre az ESG fogalmát. Tehát az, hogy létezik a koncepció, és ez egy pozitív koncepció, és nem megkerülhető, ez most már szabályozói oldalon is rögzítésre került. Tehát itt a szolgáltatók, így a mi feladatunk az, hogy ezt a koncepciót, ezt minden szélesebb körben megismertessük az ügyfeleinkkel. Erre azért, hogyha nagyon őszinte vagyok, és miért ne lennék az, így egymás között vagyunk, a hazai piacon azért olyan hűre nagyon széles termékkínálat egyenlőre nem elérhető. Ha valaki nagyon szeretne megmártózni az ESG szépségeibe, akkor azok leginkább a tőzsdén kereskedett ETF-ekkel keresztül tehetik ezt meg. Itthon elérhető befektetési alapok, struktúrált termékek a piacon elérhetők, de nem őrült nagy számosságban. Tehát ez, ha most nyilván haza beszélek, mert ez a feladatom, akkor a mi oldalunkról is egy adósság, amit ezekben a napokban is dolgozunk azon, hogy minél hamarabb szállítani tudjunk az ügyfeleink felé. Amúgy magát az ESG koncepciót én azt gondolom, hogy nekünk egyrészt fontos a szemlélete okán is népszerűsíteni, de szerintem cipész maradjon a kaptafánál. Mi itt a mennyi az annyi alapon kell, hogy szelektáljunk a termékek között. A jó hír az, hogy az elmúlt hónapok ilyen elemzései alapján azt kimerem jelenteni, hogy egy ESG termék, amiről az ember intuitíve azt gondolna, hogy mivel mindenféle pluszköltségeket kell vállalni egy ESG termék kibocsátójának, hogy az elvárásoknak meg tudjon felelni, ezért nem fog annyit hozni a konyhára. Ez statisztikailag nem igazolható, éppen az ellenkező, hogy legalább annyit tudnak az ESG termékek, és talán egy kicsit kevésbé is kockázatosak általában, mint a nem ESG termékek, tehát lesz ezeknek helyük, van helyük, és lesz még több helyük a portfóliókban.
Azt kérdezi a hallgató, igen? És szerintem ez a kérdés ez jogos a mai korszellemet nézve, bár én személy szerint nem hiszek benne, úgyhogy rögtön az elején be is keretezem ebbe,
jól indul.
Hogy a mesterséges intelligencia az nem teszi a feleslegessé a jó privát bankárt. Lényegében ez a kérdés összefoglalva.
Hát nagyon bízom benne, hogy nem, van egy jó két évtized még a nyugdíjig.
Igen, legalább addig bírja már ki.
Igen. A mesterséges intelligencia szerepe az nem lesz megkerülhető a döntéshozatalban. Hát most nem tudom, hogy mennyire ildomos egy ilyen műsorban könyveket idézni, de olvastam egy jó könyvet nemrég, ez így belefér.
Én különösen kíváncsi vagyok, mert most épp azt olvasom, amit legutóbb beszélt.
És amit szeretnék itt megidézni, ez Daniel Kahnemannak az Agy című könyve, ami pontosan arról szól, hogy rettenetesen szór az emberi döntéshozatal. Tehát, és ez is kimutatható tudományos eszközökkel, hogy ez nem tesz jót a döntéseknek. Ő nem pénzügyi oldalról, inkább az amerikai büntetőjog oldaláról vizsgálja ezt a kérdést, vagy az az egyik fő csapás iránya. De a konklúzió az teljesen egyértelmű, hogy a döntéshozatalt azt kell, hogy támogassa mesterséges intelligencia, mert az emberi döntéseknek a szórását az biztos, hogy szűkíteni fogja, és most nagyon röviden ennek pozitív hatása lesz a végkimenetelre. Viszont én azt gondolom, azt szeretném is gondolni, és őszintén azt is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia által javasolt döntések és az ügyfél befogadása közé még mindig kell majd egy humán interfész, mert le kell tudni fordítani azt a szemtelen komputer gondolkodást, amit a nyilván nagyon precíz konklúziót, amit egy mesterséges intelligencia hoz, az ember számára emészhető nyelvezetre és szavakra. Tehát én abba bízom, hogy ez a szakma ez marad, ha másért nem, a kényelmi funkcióért, és hogyha másért nem, akkor az ember arcú banki kiszolgálásért.
Teszem hozzá, én nehezen tudom elképzelni, hogy ez ilyen egyszerű legyen. Tehát, hogyha van mesterséges intelligencia, és abban elég csak beletenni a kis zsetonodat, és aztán a végén az úgyis megoldja magától, akkor az egy olyan jószág, ami mindenki számára elérhető lesz, tehát kevesebbet.
Kérdés, hogy mikor érünk el oda, hogy ez ilyen egyszerűen működjön, ugye?
Hát én ezt sokszor próbáltam erre utalni, hogy azért a mi szakmánknál én biztos vagyok benne, hogy vannak jóval komplikáltabb mesterségek is. A helyes befektetéseknek a titka tulajdonképpen a következetesség. Uh-huh. Tehát én azért jó pár évig dolgoztam közvetlenül ügyfelekkel, kipróbáltunk nagyon sokféle befektetési stratégiát. Arra kellett jutnom, hogy bár nyilván nekem is van ízlésem. Én például nem annyira kedvelem a technikai elemzést, sokkal inkább fundamentalista vagyok, de láttam olyan ügyfelet, aki kizárólag technikai elemzési eszközökkel, csak azért, mert következetes volt, és előre meghatározott szabályrend szerint működött, és ezeket nem hágta el, tehát mint egy társas játékban. Hármas dobott, akkor kétszer kimarad utána, vagy nem tudom, fekete mezőre lépett, kimarad a dobásból, ezeket a szabályokat betartotta, onnantól kezdve nem volt probléma. Tehát a következetesség, a szabályok átnemírása tulajdonképpen a titok, onnantól kezdve pedig szabad a vásár, ki az ízlése és habitusa szerint nyúlhat a piacokhoz.
Tehát, hogyha saját magad által meghatározott úton mész konzekvensen, akkor fogsz valahova jutni, hogyha jól értem.
Az igen. Nagyon sokat segít.
Így van, tehát az még nem elég, de nagyon sokat segít. Nagyon sokat segít. Én is ezt gondolom. Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönöm.
Ez volt az utolsó az idén, ugye?
Igen, és hát akkor hagyd ragadjam meg az alkalmat, hogy nektek is, a kedves hallgatóknak is boldog, békés ünnepeket, és hát ennél egy sokkal nyugodalmasabb 2023-at.
Hát kívánja. Bízzunk ebben, úgyhogy ezt kívánjuk mi is neked, köszönöm még egyszer, hogy itt jártál nálunk. Plesinger Gyula volt a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója. Hírekkel megyünk tovább.